háború, béke, gazdaság, szegénység, egészségügy, Európai Unió, külső fenyegetések, akkor szovjetek, most oroszok. Tehát, hogy azért vannak visszatérő elemek ezekben a kérdésekben.
A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. Mai témánk, így a választási kampányban mi is lehetne más, mint a politika, a politológia és a kampányok. Erről írt mai vendégem, Tóth Csaba is egy könyvet, pontosabban dr. Tóth Csaba, mert a magyar politikában van még rajta kívül is Tóth Csaba, de itt a politológus Tóth Csabával fogok beszélgetni kampányokról, a kampánytitkos gépezetéről, sikeres és kevésbé sikeres példákról, és ilyen típusú könyveket fogok ajánlani, amelyek választásokról vagy a politikai helyzet jobb megértéséről szólnak, vagy azt teszik lehetővé. Ez lesz tehát a top 10-ben, de előtte könyvhíreket fogok mondani, rövid híreket, amelyek a február-márciusi időszakot jellemzik a könyvek és az irodalom világában. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Ezek leginkább a tél végi legfontosabb hírek. Például az, hogy a Berlini Művészeti Akadémia tagjává választotta Dragomán Györgyöt. Az 1696 óta működő Berlini Művészeti Akadémia ma Európának az egyik legrégebbi, meg talán legmagasabb presztízsű kulturális intézménye. 6 különböző szekcióban több mint 400 nemzetközi tagot számlál. Korábban az irodalmi szekciónak volt tagja Eszterházi Péter, Kertész Imre és Konrád György, a jelenlegi tagok között pedig Nádas Péter mellett mostantól a marosvásárhelyi származású Dragomán György is szerepel, innen is gratulálok neki. Döntöttek a Móricz ösztöndíjakról, idén is 13 fiatal költő, író, irodalmán részesül Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíjban. A Móricz ösztöndíj az egyik legrégibb és legrangosabb hazai irodalmi ösztöndíj, aminek az a célja, hogy a 40 év alatti alkotók munkáját is támogassák. Szép irodalmi, kritikai, szociográfiai vagy irodalom történeti művek létrehozásához ad kedvezőbb feltételeket a magas színvonalú alkotó tevékenységhez. Ez a díj. A díjazottakról a Petőfi Irodalmi Múzeum által működtetett Móricz Zsigmond irodalmi alkotói ösztöndíj kuratóriuma döntött. Az ösztöndíj 12 hónapra szól, tehát idén január 1-e és december 31-e közötti időtartamra, amikor is havonta 200 ezer forintot kapnak a díjazottak. Idén Móricz ösztöndíjas lesz tehát Bánkövi Dorottya, Dima Papatilla, Gerenóra, Juhász Kristóf, Kósa Eszter, Lecó Bence, Lévai Éva, Marku Jurácz Dóra, Mezei Gábor, Miki Anna, Osvágy Zsuzsanna, Pataki Adrián és Szabó Bíró Brigitta, jól számolom, akkor 9-4 a hölgyek javára, hajrá! A könyvtárosok szerint betarthat az úgynevezett pedofil törvény. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete közzétett egy állásfoglalást, amelyben hosszasan taglalják a tavaly nyáron hatályba lépett úgynevezett pedofil törvényben leírtakat. Ugye ez az a törvény, ami megtiltja a 18 éven aluliak számára a homoszexualitás népszerűsítését és megjelenítését iskolákban, televízióban, hirdetésekben, illetve korlátozhat és kizárhat bizonyos civil szervezeteket a szexuális felvilágosításból és más iskolai programokból. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete állásfoglalása szerint kifogásolható, hogy a törvény gyermeknek minősíti az összes 18 év alatti fiatalt, akik számára a törvényben felsorolt tartalmakat tilossá, el nem érhetővé kívánják tenni. Mint írják, ez mind pedagógiailag, mind a gyűjtemények kialakítása szempontjából nehezen megoldható helyzetet eredményez, hiszen a középiskolások már nem a gyermekkönyvtárba járnak, a felnőtt gyűjteményekben pedig még annyira sem lehet elkülöníteni a törvény által nevesített tartalmakat, mint azt esetleg a gyermekkönyvtárakban meg lehetne szervezni. A könyvtárosok szerint nem lehet azonos megítélés alá venni az óvodás, kisiskolás és a kamaszodó, már felnőtté válás küszöbön álló fiatalokat. A jelenleg érvényes jogszabály szerint különösen az utóbbi a könyvtári kiszolgálása számos tiltásba, akadályba ütközik. A törvény továbbá olyan tartalmi megjelölést is tesz, amelyeket nem lehet egyértelműen meghatározni. Például a szubjektív megítélés kérdése, hogy az erőszak, a szexualitás vagy a homoszexualitás megjelenítése milyen mértékű, illetve hogy mennyire öncélú. A törvény akkor is büntetni rendeli a pornográfiát, minősített felvételek készítését, ha nincsen valóságos sértetje, csak nem létező személyek valósághű ábrázolásról van szó. Korábban egyébként hasonló állásfoglalást adott ki a Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése is. Folytatódik a papírmizéria. A Nyomda és Papíripari Szövetség évelei piaci elemzése és ágazati felmérése szerint tovább nő a papírára. Tavaly októberben még úgy tűnt, évelejére normalizálódhat a helyzet, ma már ez csak álom. Optimista beslések szerint őszig, mások szerint egész évben folyamatosan emel fognak a papírára, és ezzel párhuzamosan nem szűnik meg a papír hiány sem. Ez az olvasóknak drágább könyveket jelent, a kiadóknak pedig nehezebb tervezhetőséget. Végül egy jó hír megújuló irodalmi kiállításokról. Megújulnak a Petőfi Irodalmi Múzeum kiállító és közönségforgalmi terei. Az átépítés alatt a kiállítások szünetelnek, a felújítási munkák várhatóan idén őszig tartanak, ezután várják a közönséget a még professzionálisabb és komfortosabb múzeumi terekben. Megnyílt viszont a megújult Ady Emlékmúzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum Verespálné utcai filiáléja Ady Endre utolsó budapesti lakása volt, ahol megtekinthetőek a költő és Csinszka eredeti tárgyai, bútorai is. Most barátságosabb közönségforgalmi terekkel, megújított kiállítással, új múzeumpedagógiai foglalkozásokkal és programsorozatokkal várják az érdeklődőket. Könyvemberünk ezúttal Tóth Csaba, akit abból az apropóból hívtam, hogy megjelent nemrégiben a Tökéletes Kampány című könyve, alcíme is van, Nyertes Stratégiák. Ez az első olyan könyved, ahol az van ráírva, hogy Dr. Tóth Csaba. Ennek az az oka, hogy van egy kampány, vagy volt egy kampány, ahol volt egy másik hasonló nevű szereplő?
Sajnos igen, ezt jól kitaláltad, hogy az embernek eljön az a pont az életében, amikor meg kell különböztetnie magát más Tóth Csabáktól, és most valóban a zuglói szocialista politikus eléggé ismerté vált, korábban talán nem volt ennyire ismert, talán nem volt ennyi szó róla. Úgyhogy azt gondoltam, hogy talán ez így jobb lesz, hogy senki se keverje össze. Ennek dacára persze azért jó néhányan összekeverik.
Vagy bizonyos értelemben te magad is egy kampány áldozatává váltál.
Ha nem is egy kampány, mondhatjuk úgy is, hogy egy politikai diskurzus áldozatává, az nem biztos, hogy ez egyébként nekem olyan rosszat. Tehát egyre több Tóth Csaba van egyébként a magyar közbeszédben, úgyhogy szerintem ennek mindannyian örülhetünk.
Én például nagyon örülök. Ebben a könyvben az olvasó kedvéért mondom, 9 kampány leírását adod, és értékeled is őket. Az köti őket össze, hogy mind a 9-ről az az egyik állításod, egy főállításod, hogy ezek tökéletes kampányok. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy mi az a tökéletes kampány, amikor ez a beszélgetés hallgatható és nézhető lesz, akkor aztán már javában dübörög a választási kampány Magyarországon, amiről ugye azt tudjuk, főleg ilyenkor kampányidőszakban, hogy ez egy ilyen kettős természetű dolog, mert egyszerre egy nagyon titkos gépezet, amiben szeretnénk belenézni, ilyen titkokat is árul el a te könyved, másrészt pedig egy nekünk szóló színház, egy show, ami hát bizonyos szempontból egy szórakoztató ipari termék is, és ez a kettősség, ez végig megfigyelhető, és te melyik részét tartod fontosnak ebben a könyvedben?
Ugye ebben a könyvben az első része fontos. Tehát, ha úgy tetszik, a boszorkánykonyha, az, hogy hogyan születnek azok a döntések, amelyeknek az eredményeit látjuk. Ez nem különbözik érdemben szerintem attól, ami mondjuk a gazdaságban van. Ugye mi látunk mondjuk egy tévéműsor, de azt nem biztos, hogy látjuk, hogy a televízió miért pont úgy döntött, hogy ezt a televízió műsort fogja bemutatni. Vagy mondjuk látunk egy terméket a boltok polcain, de azt nem tudjuk, hogy milyen kutatás van mögötte, miért pont így hívják, mennyi profitot remél ebből a cég, ezeket nem nagyon tudjuk. Kicsit ilyen szerintem a politikai kampány is, hogyha most egy pillanatra levesszük mondjuk úgy az érzelmi vagy akár az erkölcsi részét, látjuk az eredményeit, látjuk a kampány plakátokat, látjuk azokat a dolgokat, amelyeket a politikusok mondanak, amit nem látunk, hogy miért pont ezt teszik, miért pont ezeket mondják, és hát egyébként a könyv egyik következtetése az, hogy azért ezt ne úgy képzeljük el, mint egy mindig mindenben működő, tökéletesen kitalált rendszert, amelyben minden egyes pont nagyon jól meg van tervezve, rengeteg benne az esetlegesség, rengeteg benne a véletlen, és rengeteg benne az a faktor, ami önmagában abból ered, hogy igazából ezeket is emberek csinálják, akik persze gyakran tévednek.
Igen, talán ez az egyik legfontosabb tanulság, a véletlen, ezekről még mindenképpen beszéljünk, csak talán előtte egy kicsit lépjünk egyet hátra. Az emberek fejében a politikai kampány az egyre inkább filmekből is ismerős, nagyon népszerű ez a műfaj, ami azt mutatja, hogy szeretnénk belátni a kulisszák mögé, és alapban nagyon leegyszerűsítem, kétféle film van, ami ezzel foglalkozik, meg filmsorozat. Az egyikben a kampány mögött álló figurák ördög ilyen gonoszak, és mindent előre megterveznek, és minden nagyon klappol, a másikban pedig, hát vagy csetlőbotló hülyék, vagy olyan is van, amikor ilyen nagyon bölcs, szép lelkek, de velük is mint egy véletlenszerűen történnek a dolgok. Ugye az egyiknek az ős mintája a House of Cards, ahol mindenki nagyon gonosz, akkor amikor mindenki nagyon hülye, az a Yes Minister, és akkor van ez a West Wing féle szépség, amikor igazából Nobel-díjas bölcsek akarnak jót tenni, és kizárólag ezt, hogy melyik áll közelebb a valósághoz szerinted?
Egyértelműen a második, tehát a House of Cards az egy nagyon érdekes televízió műsor szerintem, meg sok szempontból nagyon szórakoztató, de nem ilyen a politika. Lehet, hogy valaha ilyen volt, mondjuk egy nem demokratikus rendszerben, de hát ha valaki megfigyeli azt a sorozatot, én különösen az elején mindig azon viccelődtem, hogy hiányoznak belőle a szavazók. Tehát, hogy benne van az a része, hogy egymást gyilkolják meg benne van az a rész, ahogy megpróbálják különböző taktikai elemekkel kihozni a maximumot a pártjukból és az ellenfelükből, de a szavazókkal ritkán foglalkoznak. Egy valódi választási kampányban a középpontban mindig a szavazók állnak, és egy valódi választási kampányban azért azok, akik ezt csinálják, mondjuk akár a politikusok, akár a kampánytanácsadók, ezek nem különösebben zseniális emberek olyan értelemben, hogy nem különböznek más szakmák eminens képviselőitől, egészen egyszerűen csak több tapasztalatuk van, jobban ismerik a választókat. Én nem gondolnám azt, hogy bármelyik kampánytanácsadó okosabb, mint bármelyik cég marketing vezetője, egészen egyszerűen csak a tapasztalata a politikából jön. Ezért aztán nem is gondolnám, hogy annyira ördögi dolgok történnének, mint amit néha feltételezünk.
Tehát, hogy több az esetlegesség, több a hülyeség adott esetben.
Nagyon sok a hülyeség, így van. Egyébként a VIP-et, az alelnököt nem említetted, de talán abban van a legjobban ez bemutatva. Én voltam már, ha ilyen kulisszatitkot elárulhatok, Magyarországon is olyan megbeszélésen, ahol azt mondták, hogy hát tulajdonképpen egy VIP epizódban vagyunk most, amikor valamiféle technikai dolog éppen nem működik.
Végülis az az egyik állítása a könyvednek, hogy az a tökéletes kampány, ahogy nyert a jelölt. Tényleg ilyen egyszerű lenne?
Szerintem igen. Nyilván egy vicc is a tökéletes kampány, mint cím, de igazából két dolgot jelez. Az egyik ez, amit mondasz, utólag minden kampány tökéletesnek tűnik. És utólag a vesztes kampányokban meg minden úgy tűnik, hogy hát ott mindent elrontottak, miközben nyilván ez nincs így. De a másik fontos üzenet, hogy nincs egy recept. Tehát sokszor azt szoktuk mondani, akár Magyarországon is, hogy így kell csinálni, vagy úgy kell csinálni, vagy amúgy, de ilyenek nincsenek. Tehát minden kampány, minden politikai helyzet, minden választás nagyon más, és a tökéletes kampány az tulajdonképpen az, ami az adott helyzetre tud reflektálni, ami az adott helyzetben találja meg a legjobb módszereket. Nincs egy olyan egyszerű recept, amit átvehetnénk. Nyilván, ha lenne, akkor nem lenne szükség kampánytanácsadókra, meg ilyen könyvekre se.
Hát vagy csak el kéne olvasni ezt a 9 esettanulmányt, és akkor mindenki tudná. Azért mégiscsak van valami, amit le lehet szűrni, hogyha ezt a 9 választási esettanulmányt elolvassuk, hogy talán a tökéletes, vagy hát a sikeres kampányhoz 3 dolog kell, legalábbis én ezt olvastam ki a könyvedből. Kell egy világos üzenet, egy végigvitt stratégia, és egy nagyon fegyelmezett, professzionalista kampánygépezet. Ennyi elég, vagy ez a minimum, ez a belépő?
Ez a minimum, tehát ez az, amivel minden olyan kampánynak, amely győzni akar, vagy győzni tud, rendelkezik. Nyilván van egy csomó, ahogy te is mondtad, véletlen, nyilván kell hozzá pénz, kell hozzá politikus, meg minden más, de szerintem az az elem, amivel a legkevesebbet foglalkozunk, és én ezért próbáltam ezt hangsúlyozni, az tényleg az üzenet meg a fegyelmezettség. Számomra, amikor ezeket a kampányokat tanulmányoztam, persze egy csomó mindent tudtam előtte. De az egyik legmegdöbbentőbb az volt, hogy minden kampánynál mindig elmondják a külső szereplők, az, ha úgy tetszik, okoskodók, ha úgy tetszik, az elemzők, hogy hát ami történik, az borzalmas. Nem így kéne, nem ez kéne, másképp kéne, van egy jó ötletem. Tehát mindig ellen kell állni a kampánynak azzal szemben, hogy kívülről mondják meg, hogy itt mi történjen. Ez az egyik legnehezebb feladat.
És ebből az is következik persze, hogy amit mi gondolunk, hogy van valami nagyon kreatív ötlet, egy, hogy mondjam, a színházszerűen kitalált valami zseniális dolog, az nem, hogy nem elég, hanem olykor nincs is rá feltétlenül szükség, hanem egyrészt persze erre szükség van, hogy valami nekem, mint választónak elkapja a figyelmemet, elnyerje a gondolataimat. Viszont azt olvasom ki a könyvedből, a példákból, hogy másrészt sokkal fontosabb ez az unalmas, önismétlő, favágásszerű dolog, hogy a Cameron kapcsán írott, hogy igazából ő más nem is csinált. Kicsit olyan ez nekem, mint amikor vannak a díjnyertes kreatív reklámok, és nagyon tetszik, hogy micsoda ötletei vannak a reklámosoknak, de valójában az effektivitás szempontjából lehet, hogy amikor kiteszik a bontott csirkét a plakátra, az a hatékony.
Egyrészt igen, másrészt meg az a hatékony, hogy sok pénzt költenek erre. Tehát nem feltétlenül azon múlik, hogy mennyire kreatív az üzenet, hanem azon is, hogy mennyi pénzt.
Ezzel nem foglalkozik a könyvet, mert persze a kampány fontos része, hogy mennyi pénz van, de mégsem maga a kampány dől el. Mennyire fontos a pénz? És ha igen, ha fontos, akkor miért nem foglalkoztál vele?
Azért nem foglalkoztam vele, mert egyrészt ez a legtitkosabb része a kampányoknak, másrészt ez az, amivel mondjuk egy kampány maga olyan értelemben talán kevésbé foglalkozik, hogy persze van pénzszerzési folyamat, de hát azért ezek nagyon sokszor a kampányon kívülálló adottságok. Tehát egy kampánynak egyébként kevés pénzből is tud nyerni, meg sok pénzből is tud elbukni, de nem feltétlenül, amikor pénzre gondoltam, nem feltétlenül arra gondoltam, hogy a kampánynak legyen pénze, hanem hogyha van 100 forintom, akkor nem azt csináljam, hogy nem tudom, minden 5 forintból egy más kreatív ötletet valósítok meg, hanem az arra 2 vagy 3 kreatív ötletre helyezem a hangsúlyt, ott költsem el a magam 33 vagy 40 vagy 50 forintját ebből a 100-ból.
Persze a kampánynak ez a stratégiai gépezete és a pénz az úgy is összefügg, hogyha mondjuk ilyen amerikai kampányokat nézünk, hogy egyáltalán az első forintot vagy dollárt megkapja. De ki az az early bird, aki az első 1000 dollárt odaadja annak a jelöltnek, mert lehet, hogy az fontosabb, mint később, amikor már megnyert néhány előválasztást, és kap 1 milliót.
Így van, bár azért ez nagyon az amerikai helyzetre igaz, tehát azért kontinentális, meg magában Angliában azért ez nagyon másképp megy, tehát ott azért vannak ilyen állami támogatási rendszerek, meg olyan rendszerek, amelyek biztosítják, hogy ha már egyszer valaki adott esetben egy párt támogatásával jelölté vált, onnantól megkapja ezeket az összegeket. De visszatérve az előző kérdésedre, igen, tehát szerintem nagyon sok ember azt hiszi, hogy a politika az egy ilyen szórakoztató műfaj, de ez nem egy szórakoztató műfaj. műfaj valójában. Ez egy unalomig ismételt, ugyanazon üzenet ismétlésének műfaj, ami arról szól, hogy hogyan tudunk eljutni a választó fejébe. Hát ha valaki akár a magyar politikára is gondol, nem hinném, hogy azért szavaz a Fideszre, vagy éppen nem szavaz a Fideszre, mert eszébe jut egy zseniális reklám, mert eszébe jut egy zseniális akció. Egészen egyszerűen a sok ismétlés, a sok politikai és kampánycselekvés kialakított benne egy vélekedést. Maga sem tudja valószínűleg megmondani, hogy miért, hogy melyek azok az elemek, amelyek konkrétan ide vezettek. Hát végül is a Fideszre szavaz, szóval, hogy a kreativitás persze fontos. Kreatív feladat egyébként kitalálni egy egyszerű üzenetet. Kívülről úgy tűnik, hogy hát ezek nagyon triviálisak. Tehát valójában nagyon sok munka, nagyon sok kutatás van egy ilyen üzenet mögött. De onnantól, hogy megvan valóban, ez egy nagyon unalmas műfaj, ismételni kell nagyon-nagyon sokszor, és ki kell találni azokat az eszközöket, vagy azokat az apropókat, ahogyan ismételhetem ezeket.
És vajon az-e a sikeresebb jelölt, vagy az-e a tökéletes kampány, aki többséget tud teremteni a saját elképzeléssel mögé, vagy egyszerűen az-e, aki eltalálja, mert megméri a választók vágyait? Tehát vízió kell igazából egy kampányhoz, vagy közvélemény folyamatos pásztázása?
Szerintem mind a kettő kell, ami persze egy nagyon triviális válasz. Ugye a politikáról azt is szokták mondani, hogy a lehetőségek művészete. Vagyis ez azt jelenti, hogy egy bizonyos lehetőség szférán belül a kampánynak van mozgástere. De azon túl nincs. Egy nagyon egyszerű példával, ami egyébként nem szerepel a könyvben, akkor a melegházasságról volt vita Amerikában, akkor eleinte Obama elnök, aki ugye egy afrikai-amerikai fekete elnök volt, ő nem támogatta ezt. És amikor a társadalomban ez elért egy 35-40%-os szintet, akkor hirtelen beállt mögé. Önmagában az ő beállás ezt felvitte ilyen 55-60%-os támogatottságra, de tehát képes volt átfordítani. De amíg 20%-on lett volna ez a támogatottság, hiába áll be mögé, nem történt volna semmi, ő lett volna népszerűtlenebb. Tehát bizonyos mozgástere van egy politikai kampánynak, de ez nem korlátlan. Tehát egy olyan ügyből, vagy egy olyan témában, ahol a lakosság teljesen az ő álláspontjával szembe megy, azzal nem érdemes foglalkozni. Ahol megosztott a társadalom, és ő beáll az egyik oldalra, és azt következetesen képviseli, azzal lehet kampányolni.
Ugye nem írsz a pénzről, és ezt el is mondtad, hogy miért, de például hiányoznak a könyvedből az ilyen csúnya sztorik, a lehallgatások, kompromat, ilyesmik. Ez azért van, mert ez sem a kampány, hanem ez valami külső dolog, és nem magáról a kampány mechanizmusáról szól.
Úgy szoktam ezt illusztrálni, hogy a kampány egésze, vagy ha mondjuk azok a dolgok, amikről én írok, azok döntik el, hogy egy kampány 30-40-45-50-55%-ot kap. Tehát, hogy milyen alapvető eredménye van. Ezek, amire te gondolsz, ezek igazából ennyit nem változtatnak a kampányon. Tehát lehet, hogy egy választási kampány, ami 55%-os, ha nagyon szemét és nem derül ki az ellenfeleivel, azzal 57-58%-ot kap. Vagy ha nagyon béna, akkor 51-52, de igazából nem ezeken múlik. Persze bizonyos szempontból egy kirezett helyzetenben sok ilyen van, de nem ezek döntik el a kampány alapvető jellegzetességeit. Ráadásul ezek azért gyakran hibák is. Tehát nagyon sokszor van az, hogy bizonyos politikai rendszerekben van egy önjáró eleme dolgoknak, igazából lehet, hogy a miniszterelnök jelölt, vagy adott esetben a vezető se tudott arról, hogy itt mi történik, és ezekből lesznek ezek a típusú botrányok, hogy mondjuk egy másod vagy harmadrangú politikus igazából úgy lopott, hogy erről nem tudott senki, vagy adott esetben nem gondolta, hogy ki fog derülni, és ezek viszik el a kampányt, de ezek jellemzően nem tervezett dolgok, és valóban ez nem az a terület egyébként, amivel egy kampányszakember általában foglalkozni szokott.
Ki a győzelem egy tökéletes kampánynál? A kampányfőnöki, a kampánystábé, vagy a jelölté, a politikusé?
Mindig a politikusé. Különösen én sokat tanítottam egyetemen, ott gondolják a hallgatók, hogy igazából a kampányban mindent a tanácsadók döntenek el, de ez nem igaz. A legjobb tanácsadó sem ér semmit, hogyha egyébként a jelölt nem hallgat rá, és a legjobb jelöltek tudják, hogy nekik milyen tanácsadókra van szükségük. Például a legjobb jelöltek tudják, hogy nem olyanokra van szükségük, akik mindig igent mondanak, akik mindig próbálnak a jelölt kedvébe járni. De a politikai felelősség súlyát azt nem lehet levenni szerintem a politikusról. Orbán Viktor nem azért Magyarország miniszterelnöke jó régóta, mert jó tanácsadói voltak, vagy éppen Trump sem azért lett az Egyesült Államok elnöke. Nyilván van szerepe a tanácsadóknak, és nagyon nagy szerepe van a kampánynak, de egyrésztről az is egy kicsit a jelöltön múlik, hogy kik rakják ezt össze, másrésztről pedig ezek olyan gépezetek, amelyek a jelöltet vagy a pártokat szolgálják, tehát a politikus végső soron az, aki nyer vagy veszít.
Ami a legérdekesebb, egy egyik legérdekesebb része a könyvednek, az a véletlennek, vagy mutatjuk így is a szerencsének a szerepe a kampányban. Mondjuk a Macron példája a legszemléletesebb, de mindenhol megjelenik. Erről mondasz valamit, hogy erre például lehet-e tervezni, hogy jöhet egy véletlen?
A véletlenre nem lehet. Ugye minden kampányban történnek olyan dolgok, amikre senki se számított. Gondoljuk bele, azért szerintem, amikor a mai magyar kampányt tervezték, bár már volt a konfliktus mondjuk Oroszország és Ukrajna között, senki se gondolta, hogy egy hónappal a választási kampány előtt egy olyan helyzetben lesz, a választások előtt egy olyan helyzetben leszünk, mint ma. Még nem tudjuk, hogy ennek milyen hatása lesz mondjuk a magyar választási kampányra, de biztos, hogy lesz valami hatása. Ezt nem tudják a felek befolyásolni, sem a magyar kormány, sem a magyar ellenzék, hogy ennél a példánál maradjak.
Igen, de a Macron példája az azért világítja meg, hogy ennek azért egy két oldala van a dolognak, hogy tényleg ő volt a három közül a harmadik és a legkevésbé esélyes jelölt. Mondhatjuk, hogy véletlen volt, hogy úgy alakult, hogy közben. miközben mindenféle botrányok tarkították a francia politikát, meg meggyengült a szocialista párt. Na de mégiscsak kellett valaki, aki már 2 évvel korábban elkezdi módszeresen építeni magát, és hogy ő lett az, aki harmadikból aztán első tud lenni.
Igen, de mindig vannak ilyenek. Tehát olyan, akinek lenne esélye nyerni, abban mindig nagyon sok van. Tehát szinte minden választáson vannak olyan szereplők, akik egy bizonyos véletlen esetén egészen egyszerűen a csúcsra juthatnának, de ez nem elég. Tehát ez ugyanolyan nagyon sok tehetséges, nem tudom, közösségi média terv volt, és hát végül is a Facebook lett a legnagyobb. Nagyon sok ötlet van különböző dolgokra, de ez önmagában nem elég. A véletlen pont arról szól, hogy valószínűleg, ha akkor nincs ez a botrány, akkor Macron ugyanúgy egy kísérlet marad a politikai rendszer átalakítására, hogy ebből rengeteg volt egyébként nagyon sok országban. A véletlen pont azért érdekes, hogy ezeket katalizálja, és a másik, ami fontos, hogy ezekre nem lehet számítani, tehát csak azért, mert mondjuk Macronnak ez sikerült, nagyon sokszor látjuk azt, hogy emberek próbálnak nyugati példákat átvenni, csak azért, mert neki sikerült, nálunk nem feltétlenül fog, hogyha mondjuk, vagy egy másik országban nem feltétlenül fog, hogyha nincsenek ott azok a feltételek, vagy éppen azok a véletlenek, amelyek ezt segíthetnék.
Hogy az is egy ilyen klasszikus kérdés, hogy honnan indul egy kampány, mikor indul? Mi az, most már tudjuk, hogy benne vagyunk a sűrűjében, ez az egyértelmű kampányidőszak, de hogy mikor is indult ez? Persze van a triviális válasz, hogy a választás másnapján már elindul a következő választási kampány, de hát azért ez nem ilyen egyszerű, tehát honnan, te például honnan számítasz egy kampányt?
Ugye erre nincs egyértelmű definíció, szerintem józan észre tudjuk, tehát józan észre tudjuk, hogy mondjuk a magyar választási kampány igazából ott kezdett egy nagyobb sebességre kapcsolni, mikortól volt először az ellenzéki előválasztás, egy még nagyobb sebességre kapcsolt, hogy van egy ellenzéki miniszterelnök jelölt, és most kapcsol egy harmadik sebességre. Miközben persze már ezelőtt is voltak kampányszerű tevékenységek. Én szerintem nem célszerű meghúznunk egy ponton a vonalat, hogy eddig kampány van, ezután nem. Ez nagyon gyakran csak a józan ész dönti el, hogy akkor mikortól számítunk egy kampányt. Nyilván Donald Trump már most készül arra, hogy a következő választáson is induljon. Én ezt a mostani időszakot azért még nem nevezném szigorúan vett kampánynak.
Miért csak egy magyar példát hoztál?
A könyv egy nagyon szubjektív válogatás. Tehát igazából azokról a kampányokról szól, amelyekről én tudok valami érdemlegeset mondani. Ez részben azért van, mert vagy ismertem azokat, akik csinálják, vagy valamiféle többletismeretem lett ezekről a kampányokról. Magyarországon ugye tökéletes kampányokat folytatott a Fidesz, politikai nézeteim okán nincs különösebb kapcsolatom a Fidesz kampányával, és kívülről nem lehet ezeket megírni, és hát Magyarországon voltak épp vagy a 2002-es Medgyesi, vagy a 2006-os Gyurcsány kampányról lehetett így írni. Szerintem a Medgyesi kampány az érdekesebb bizonyos szempontból, ezért írtam erről.
Általános törvényszerűségeket, meg igazságokat írsz le ezekben az esetleírásokban, de közben az egyszerű ember arra gondol, hogy nagyon sokat változik a technológia, a háttér, az eszközök, és hogy ezek nagyon befolyásolják a magát a kampányt. Tehát, hogy mindenkinél van egy kamera, vagy mindenhol van egy kamera. Ez mennyiben befolyásolja a kampányok minőségét, tartalmát, vagy ez csak a felszín?
Részben a felszín, de hát persze a felszín nagyon fontos. Nagyon egyszerű amerikai példával, amíg csak rádió volt és nem volt tévé, de sokkal fontosabb volt mondjuk, hogy egy jelöltnek milyen a hangja. Nem nagyon számított, hogy néz ki, mert csak az újságban látták. Onnantól, hogy lett televízió, sokkal fontosabbá vált, hogy egyébként kívülről hogy néz ki a jelölt, mert folyamatosan látták. Ez persze egy felszíni változásnak tűnik, de hát nagyon fontos. Ez a helyzet szerintem a technológiával is. A kampánynak az az alapvető eleme, hogy egy meghatározott üzenetet el kell juttatni az emberekhez, és meg kell őket győzni arról, hogy az én jelöltem ezt képviselj, ez nem változik. De az, hogy juttatom el ezt az üzenetet, az persze nagyon sokat változik. Szerintem az üzenet jellege egyébként nem különbözik olyan nagyon. Ha valaki megnézi a 50 évvel ezelőtti nyugati kampányokat, az üzenet jellege ugyanaz. Egyrészt minden kampány végső soron arról szól, hogy menjenek tovább a dolgok úgy, ahogy eddig, vagy legyen valami változás. Tehát ez ugye a kampánynak ez az alapkihívás, hogy mindig ezt kell egy kicsit másképp megfogalmazni. Másrészt a problémák is. Háború, béke, gazdaság, szegénység, egészségügy, Európai Unió, külső fenyegetések, akkor szovjetek, most oroszok. Tehát, hogy azért vannak visszatérő elemek ezekben a kérdésekben.
Még ami szerintem így ezt a 9 kampányt olvasva egy nem várt következtetés a számomra, hogy nagyon gyakori az, hogy egy adott jelöltnek a saját pártjával szemben érdemes meghatároznia magát, tehát szembe menni a mainstream-mel. Ez így van, vagy ezek véletlenszerűen így vannak kiválogatva?
Nem, ez így van, és miért? Mert egy sikeres kampány mindig hiteles, vagy egy tökéletes kampány mindig hiteles, és akkor lesz igazából egy kampány nagyon hiteles, hogyha a választók azt látják, hogy az adott politikus mer konfliktust vállalni a saját nézeteiért. És ez meg már csak egy ilyen szociálpszichológiai dolog, hogy az ember meg akkor hiszel valamit valakinek, hogyha olyan konfliktust vállal, amit amúgy nem feltételeznénk róla, ugye? Akkor hiszünk el jobban valakinek valamit, hogyha azzal ért egyet, amiről nem gondolnánk feltétlenül rögtön az elején. Attól lesz hitelesebb, hogyha olyasmit állít, ami mondjuk kevésbé fér bele a vele kapcsolatos sztereotípiába. És valószínűleg ez emögött ez van, nem feltétlenül tudatos tervezés, nem azt kellene mondanunk, hogy minden kampány akkor sikeres, hogyha szembe megy a jelölt a saját pártjával, de mondjuk ez a jelölt hitelesítés erősítésének egy fontos eleme.
De úgy, mintha ez pont nem a fegyelmezettségről szólna, a másik állítás az, hogy nagyon fegyelmezetnek kell lenni. Vagy más a politikai szilárdság és a kampányfegyelem?
Így van, ez egészen más. A fegyelem egy technikai fegyelmet jelent. Tehát ez nem azt jelenti, hogy mindig ugyanazt mondom, hanem azt jelenti, hogy az adott üzenetemet folyamatosan kommunikálom. A politikai szilárdság, meg hogy politikailag valamilyen nézetem legyen, ez egy egészen más eleme e tekintetben abban. A fegyelmezettséget nem kell figyelembe vennünk, hát gondoljunk bele, hány jelölt van, aki igazából megváltoztatta a nézetét bizonyos kérdésekben, és pont ezért szeretjük őt.
Vagy hogy mindig megváltoztatja.
Vagy hogy mindig.
Mi vezet inkább a sikerre? A folyamatos önkorrekció, tehát hogy változnak a dolgok, változik a jelölt, változnak az üzenetek, vagy éppenséggel csökönyösen betartani az eredeti kampánytervet?
Szerintem megint csak nincs egy válasz rá. Az a lényeg, hogy a jelölt valamilyen olyan, vagy a párt egy olyan imidzst építsen ki, amelyet a választók hitelesnek fogadnak el. Vannak olyan, ha belegondolunk, hogy milyen politikusok lesznek sikeresek. Vannak olyanok, akik elképesztően karizmatikusak, mindig ugyanazt mondják, és ha úgy tetszik, agresszívek. Más helyzetben, mondjuk Angela Merkelnél egy kompromisszum barát politikus lesz az, aki sikeres lesz. Nincs egy receptje a sikeres politikusnak. Egy dolog van, ha valakiről mondjuk a választók eleve azt gondolják, és ő maga is olyan, mondjuk inkább egy ilyen kompromisszumkereső politikus, neki nem érdemes egyszer csak átmenni agresszívba csak azért, mert nem tudom én, valaki kitalált, hogy akkor fognak rá figyelni, vagy akkor nem tűnik gyengének. Az önmagához való hitelesség, az adott politikus saját imidzsének építésével kapcsolatos hitelesség szerintem a legfontosabb. Orbán Viktornál nyilván ez egészen más, mint mondjuk a magyar politikában Márki-Zay Péternél.
És akkor ilyenkor mindig meg szokták kérdezni, hogy én is megkérdezem, hogy van-e bármilyen szerepe a leírt politikai programnak, vagy a szakpolitikai tartalomnak egy kampányban?
Szerintem van. Tehát csak szerintem az emberek a szakpolitikán is néha mást értenek. Tehát a mondjuk megint magyar példán, az, hogy kerítést kell építeni, és Magyarország érdeke, hogy ne jöjjenek be migránsok, ez egy szakpolitikai program. Lehet, hogy úgy van megfogalmazva, hogy le van egyszerűsítve, lehet, hogy a migráns szó nem tetszik valakinek, de az, hogy Magyarországot egy olyan országnak szeretném, ahol főleg magyarok vannak, ez egy program. Az, hogy nem szeretném, hogy az Európai Unió bizonyos dolgokat eldöntsön, ez egy program. És a másik oldal is program az, hogy én igazából inkább azt szeretném, ha mondjuk alkotmányos kérdésekben másképp történnek a dolgok. Én inkább azt szeretném, hogy bizonyos dolgok Brüsszelben dőljenek el. Tehát igenis van szerepe, nagyon gyakran az üzenetek ebből alakulnak ki. Csak amikor mi programra gondolunk, akkor egy ilyen intellektuális dologra gondolunk, de sose keverjük össze azt, hogy valami milyen mély, azzal, hogy mennyire egyszerűen van megfogalmazva. Hát a kampány gyakran erről szól. Nagyon bonyolult üzeneteket megfogalmazni egyszerűen, de ettől az üzenet semmivel sem lesz szerintem gagyibb, semmivel sem lesz felszínesebb.
Program, világos üzenet, pénz, fegyelmezett, kampánygépezett, karakteres jelölt, a választók elvárásainak az ismeret. Hogyha ezek közül csak egyet kéne választanod, akkor melyik a legfontosabb a tökéletes kampányhoz?
Hát azért mondom a fegyelmezettséget, mert talán azt szokták a legkevésbé mondani, de egyébként ez szerintem fontosabb, mint bármi más, mert ezáltal fogja megtudni a választópolgár azt, hogy egyébként mit gondol a jelölt. Gondoljunk bele, mennyire messziről hallgatja a választópolgár a jelöltek programját, most meg kellene neveznünk akár nekünk is, vagy akár a hallgatóknak is egy-két olyan elemet, amit fel tudnak idézni akár a Fidesz programjából a toposzokon kívül. Nehéz lenne, mert hát óriási a zaj, nagyon sok minden van. Nagyon sokszor kell elmondani ugyanazt, hogy a választóhoz eljusson, és ha nem jutok el a választóhoz, akkor lehet nekem a legjobb jelöltem, ismerhetem én bármennyire a választót, lehet nekem bármilyen fantasztikus vízióm, nem fogok nyerni.
Amióta követem a magyarországi választási kampányokat, meg mondjuk a világ választási kampányait, szinte törvényszerűen elhangzik a kampány csúcspontján, hogy ez most minden idők legmocskosabb kampánya. Ez azért van, mert régen minden jobb volt, vagy egyszerűen divat azt gondolni, hogy éppen ez a legmocskosabb, de hát ha visszagondolunk, akkor mindig találunk jobb meg rosszabb példákat is.
Erre a kérdésre én mindig egy anekdotával válaszolok. 1964-ben egy republikánus jelölt azt találta mondani, hogy a vietnámi háborút esetleg taktikai atombombákkal is meg lehetne nyerni. Erre csináltak egy olyan kampányt, ami tulajdonképpen egészen egyszerűen arról szól, ha jelölt van, atomháború lesz, ha én, akkor nem. Ennél durvább, vagy ha úgy tetszik, ennél mocskosabb üzenetet azért nehéz kitalálni. Szerintem tehát a válasz az az, hogy nem, most gondoljuk azt, hogy ez a legmocskosabb.
Top 10. Egy polsznyi jó könyv. 10 plusz egy új könyvet ajánlok, amelyek a választásokról és a politikai kommunikációról szólnak. Rögtön a plusz egyel kezdeném vendégemnek, Tóth Csabának, a Sci-fi politológiája című könyvével, amelyet az Athenaeum adott ki, 2018-ban új kiadásban is megjelent, és az ismert sci-fi filmeknek és regényeknek a témáin keresztül magyarázza el a politika természetét, a választások természetét és sok politológiai alapfogalmat. És akkor következzen 10 új könyv az elmúlt egy évből, amelyek a választásokról és a politikai kommunikációról szólnak, semmiféle sorrend nincsen benne. Az első Révés Sándor, Húzzuk a keresztünk, a magyarországi választások története 1905-től 2018-ig az Európánál jelenik meg. Most, a napokban, A következő: a szavakon túl politikai kommunikáció Magyarországon 1990 és 2015 között Kis Balázs szerkesztette, és a Larmattan adta ki 2020-ban, tehát az előzőnél egy kisebb történelmi áttekintés, de elsősorban a kommunikációt nézi. A következő: John Keane, a demokrácia legrövidebb története, az Athénaeum legújabb könyve 2022 márciusában jelent meg, és a legfontosabb tudnivalók benne vannak a politika és a nyugati típusú demokráciák átalakulásáról, ami napjainkban leginkább jellemző. A negyedik címe a Választás fensége címet viseli, Szentpéteri Nagy Rihárd szerkesztésében jelent meg a Norán Librónál tavaly. Ötödik, a címe: Uralkodó párt, alcím: a Fidesz nemzetközi és hazai történeti összehasonlításban. Sok szerzője van, többek között Lakatos Júlia, Novák Zoltán, Pár Ádám, Rajnai Gergely, Csizmadia Ervin, és a Gondolat kiadói kör adta ki 2021-ben. Ez nem elsősorban belpolitikáról szól, hanem választási rendszerekről, hazai és nemzetközi pártviszonyokról. Ez talán a legtudományosabb könyv erről a listáról. Jamie Susskind, Politikai jövőben, Életünk a technológia uralta világban, az Athénaeum 2022-es könyve. Ez sokkal inkább azokról a technológiai IT kihívásokról mesél, amellyel a politikának is szembe kell néznie, illetve amelyeket a politika alkalmaz olykor velünk választókkal szemben. A következő egy politikai kommunikációs fogásról szól, mégpedig a legsötétebbről, Böhm Kornél Karaktergyilkosság című könyve. A HVG könyvek adta ki 2021-ben, és arról szól, ami a címe. 8. Krekó Péter tömegparanoia 2.0. Összeesküvés elméletek, álhírek és dezinformáció. Ez az alcím, és erről szól a könyv, szintén az Athénaeumé 2021-ből. A 9. Melanie Joy Hatalomarchia. Az elnyomás pszichológiájának megértésével a társadalmi átalakulás szolgálatában, hosszú cím és a különösen hosszú nevű Lelkesedés, tanulás, szabadság sorozatban jelent meg a Workshop Human Kft-nél 2021-ben. Ez ország balról magyaráz el valamit. A szerző kiinduló pontjában nem biztos, hogy egyetértek, de nagyon érdekes lehet, amit leír. Akár csak az utolsó, ami inkább jobbról ír le egy történetet, de ennek ellenére vagy éppen ezért nagyon izgalmas. Get Szád, a parazita elme. Hogyan pusztítják a fertőző eszmék a józanészt, az MCC Press adta ki 2021-ben. Ez tehát az a 10 plusz 1 könyv, amelyet politikáról, választásokról ajánlok így a választási kampány csúcspontján.